Isten igéjét hallgassuk meg Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt leveléből, az első részből, az első 8 verset olvasom, valamint a 27. verstől a 30. versig. Pál és Timóteus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek, a Krisztus Jézusban, kik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal együtt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek minden tirólatok való emlékezésemben, mindenkor, minden könyörgésemben, mindenitekért nagy örömmel könyörögve. Mivel, hogy részt vettetek az evangélium ügyében, az első naptól fogva mindez ideig. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Amint, hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől azért, mert én szívemben hordozlak titeket. Mint akik mind az én fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában részes társaim vagytok a nekem adott kegyelemben. Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom, mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltón viseljétek magatokat, hogy akár odamenvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megálltok, egy lélekben, egy érzéssel viaskodva az evangélium hitéért. És meg nem félemlően semmiben az ellenségek előtt, ami azoknak a veszedelem jele, nektek pedig az üdvösségé, és ez Istentől van. Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érte, ugyanolyan tusakodástok lévén, amilyent láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. Kedves testvéreim, az elmúlt 2 vasárnapon láttuk, hogy Péter apostol, illetve Pál apostol a keresztényeket hogyan tanítgatta a tév tanítókkal, hamis profétákkal szembeni Isten szerinti magatartásra. A szavaiból kikövetkezthető, hogy az első gyülekezetekben felbukkanó tévtanítók téveszméivel szembe kellett fordulni, és igyekezni kellett meggyőzni őket téveigésükről, és visszaterelni őket a helyes tanítás, a helyes hit útjára. Ha nem voltak hajlandók belátni a téveigésüket, akkor el kellett tőlük szakadni, mint eretnekektől, mivel ők elszakadtak az Isten beszédétől, az apostoli igaz hittől. Vagyis ezekben a régi gyülekezetekben bizonyára előfordultak olyan viták, most ne rossz értelembe vegyük ezt a szót, hanem jó értelembe, előfordultak olyan viták, amiket joggal nevezhetünk hitvitáknak. Tehát már az apostolok idejében is kialakultak különböző hitviták a keresztény gyülekezeteken belül, úgy tanításbeli kérdésekben, mint egyébként gyakorlati erkölcsi kérdésekben is. De a kereszténységnek az ezután következő korszakában is megfigyelhetőek a hitviták. Az egyházatyák kora, amit úgy 100-tól számítunk 451-ig, a dogmák kialakulásának szempontjából nagyon fontos időszak. Ekkoriban került sor számos bibliai teológiai kérdésnek a tisztázására. Az első komolyabb vitákat kiváltó téma az újszövetségi kánonnak a meghatározása volt. De aztán nagy viták zajlottak Jézus Krisztus személye tekintetében is, amelyekre egyébként Madács is utal az ember tragédiájában. Igaz, csak kicsit lekicsinlően beszél egy ibetűről, de az az ibetű az rendkívül fontos dolog volt. A Jézus személye körül zajló viták után bontakoztak ki a Szent Háromsággal kapcsolatos viták, hogy hogyan kell felfogni, hogyan kell értenünk, hogyan kell hinnünk a Szent Háromságot. Aztán ugorv egyet az időben, nagy hitviták folytak ugye a reformáció idejében. Előbb magában a római katolikus felekezetben folytak ezek a viták, később aztán az egyház szakadás után a római katolikus és protestáns felekezetek közt folytak ezek a viták, arról, hogy mi az evangélium tulajdonképpen, mi az örömhír, amit a kereszténységnek hirdetnie kell és hinnie kell, hogyan lehet üdvözülni, mi az egyház, mik a szentségek, a sákramentumok, igaz-e, hogy a pápa az a egyháznak a feje, igaz-e, hogy Máriához meg szentekhez kell fordulni, ha Jézushoz fordulunk. Summa summarum, hogy volt elég sok hitvita ezekben a kérdésekben. Ugyanakkor hitviták bontakoztak ki a protestantizmusnak a különböző irányzatai között. Például az úrvacsora kérdésében elég nagy viták voltak a luteránusok és a kálvinisták között. Aztán későbbi egyháztörténeti korban a puritanizmus jött Hollandiában, Angliában. Ott a predestináció kérdése vált vita témává. A 19. században aztán a protestáns felekezeteken belül máig tartó vita bontakozott ki a Bibliához ragaszkodó hitvallásos körök és a liberális, bibliokritikus teológiai körök között. A 20. században a bibliai reformátori teológia ebben a harcban állott, és áll mind a mai napig. Miközben ez egy egyházon belüli vita, aközben a 20. században egyébként a kereszténységnek szembe kellett fordulni a különböző világi ideológiákkal, például Németországban a fasizmusnak az ideológiával, vagy Magyarországon a marxizmusnak az irányzatával. Lezáratlan vita bontakozott ki a bibliai hit képviselői között és a misztikus rajongó pünkösdista karizmatikus irányzat között, ami manapság a protestáns kereszténységnek a legnagyobb, legerősebb ága. Újabban komoly vita bontakozott ki a régi vágású evangéliumi keresztjének és az új evangélikálok, karizmatikusok, új kálvinisták, dominionistáknak a tábora között. Summa summarum, testvérek, hogy ezekben a vitákban most nem kell nekünk így belefolyni részleteibe, csak utalni kívántam arra, hogy az egész egyház történetet tulajdonképpen a kezdetektől fogva végig kísérik a hitviták tulajdonképpen. Ezek nem kis feszültségekkel jártak és járnak, és olykor szakadásokhoz is vezetnek. Mégis ezek során, testvéreim, egy nagyon fontos dolgot szeretnék még itt elmondani. Mégis valami nagyon pozitív dolog történik. Tudnélik, miközben feszültségek meg szakadások vannak, amik sok fájdalmat meg könnyet okoznak az embereknek, mégis valahogy egy nagyon pozitív dolog van. Az, hogy kikristályosodik az igének a tanítása a hitviták során. Kikristályosodik, hogy mit tanít akkor pontosan Isten igéje. És a hitviták során nem csak kikristályosodik, hogy például hogyan értsük Jézus istenségét és emberségét, vagy hogyan is értsük, vagy mennyit érthetünk a Szent Háromság titkából, hanem fennmarad a bibliai tanítás ebben a világban. A hitviták során fennmarad az Isten igéjének, a Biblia kijelentésének az igazsága, az igaz hit ebben a világban. Na már mostan hitviták. Ez a kérdés jött úgy elém, hogy jó volt ez így? Helyes ez ma is? Isten mit mond a Bibliában ezekkel a hitvitákkal kapcsolatban? Tulajdonképpen mondhatnánk azt most, hogy hát ehhez nekünk igazából nincs sok közünk. Nincs közünk. Hát a teológusok intézzék el maguk között. De mégis azt mondom, testvérek, hogy van közünk hozzá. Akár a saját életünkben is előfordulhatnak hitviták, akár a személyes életünkben, akár a családban is előfordulhatnak hitviták, vagy a munkahelyen, vagy baráti-barátnői körben is előfordulhatnak hitviták. Előfordulhat, hogy valaki megtámadja körülöttünk valahogyan, valamilyen módon a Krisztust, az evangéliumot, a Biblia igazságát, és akkor nekünk valahogy meg kéne szólalni, és valahogy a védelmünkbe kellene venni. A Krisztust, az evangéliumot, a Bibliának az igazságát. Persze nem csak olyankor kéne megszólalnunk, amikor valaki megtámadja, hanem nekünk is olykor meg kéne támadni, most idézőbe teszem, a környezetünket a Krisztus evangéliumával, a Biblia igazságával, akkor is kéne tanúságot tenni, de olykor valóban úgy van, hogy mondanak ezt-azt körülöttünk, és nekünk ott meg kéne szólalni, ha tudunk valamit mondani. Nem biztos, hogy mindig hallgatnunk kell, és az sem biztos, hogy nagy vitába kell belebonyolódnunk, de valamit mégiscsak mondanunk kell azoknak az embereknek, akik körülöttünk a keresztény hitről össze-vissza beszélnek. Nos, nézzük akkor egy kicsit közelebbről ezt az ügyet. Először is a vitáknak, a hitvitáknak az okáról szeretnék beszélni. Az ok maga Isten. Most ezzel kezdjük, testvérek. Ugyanis Isten maga volt az, aki megparancsolta az ő híveinek, az ő népének, hogy az ő igéjét, az evangélium igazságát védelmezzék. Nem olvastuk itt most fel azt az igét Júdás leveléből, ami talán a legegyértelműbb, de hát más igéket is lehetne, ahol Isten azt mondja, hogy tusakodjatok a hitért, ami egyszer mindenkorra a szenteknek adatott. Itt a hit szó, az a Istennek a kijelentett hit igazságait jelent. És azt mondja, egyenesen tusakodjatok érte, harcoljatok érte, sőt egy olyan szót használ, ami a halál tusát jelenti. Tehát, mint amikor az életetekért küzdötök a halál erejével szemben, úgy harcoljatok, a hitér, azért a kijelentésért, amit Isten jónak látott nektek átadni. Azt látjuk, testvérek, az biztos, hogy a Bibliában lévő Isten embereinek az életében is, hogy ők komolyan is vették ezt, és harcoltak a hitér. Például Mózes, amikor leszállt a Sinai hegyről, és azt látta, hogy az egész népe az aranyborjú körül ugrabugrál, amit Isten megtiltott nekik, akkor földhöz csapta a két kőtáblát, és nem akármilyen műveletbe fogott. A leghatározottabban föllépett a bálványimádás ellenében, illetve Istennek az igazsága mellett. Na hát nem biztos, hogy nekünk ezt kell csinálni, vagy nem biztos, hogy azt kell csinálnunk, amit Illés prófétánál látunk, aki ugyancsak mondjuk a Kármel hegyén eléggé kemény módon szembeszállott a Baálnak és egyéb más kanaanita bálványoknak a papjaival, és hát ottan azért szállt szembe velük, mert ki akarta mutatni nekik, hogy Isten nem azonos ezekkel a bálványokkal, fölötte áll az Izrael Istene, és az egész népnek Istent kell imádni, és nem a bálványokat. De az Új Szövetségre is áttérve, ott is látunk, az már közelebb áll a szívünkhöz, Pál apostolnál olyan megnyilvánulásokat, amelyikben ő mindig síkra száll Isten kijelentett igazsága mellett. Akár melyik levelet olvastuk, testvérek, olvastuk már a római levelet, olvashatjuk a Galata levelet, olvashatjuk a Kolossé levelet, itt a Filippi levélben történik erre utalás, Timóteushoz írt levelekben, mindenhol, sőt nem csak Pál apostolnál, Péter apostolnak a leveleiben is találkozunk ugyanezzel. Tehát mindenképpen, testvérek, azt látjuk, hogy Isten parancsba adja, bizonyos embereknek az élet példája is erre kötelez minket, hogy tudnilik, síkra kell szállnunk, akár az egyházban támadják meg az Isten igéjét, akár az egyházon kívülről támadják meg az Isten igéjét, igazságát, szembe kell szállnunk ezekkel, éppen az Isten kijelentett igazsága a hit védelmében. A hit védelmében. A célunk nem negatív, hanem egy nagyon pozitív cél. Az Isten kijelentett igazságának a védelmében kell síkra szállni. Amikor azt mondom, testvérek, hogy Isten kijelentett igazságának a védelmében kell síkra szállni, akkor azt jelzem, hogy ezekben az esetekben nem valami mellékes témáról van szó. Még ha első pillanatban úgy is tűnik, hanem valahol és tulajdonképpen mindig az Úr Jézusnak a személyéről, az ő munkájáról, az evangélium igazságáról. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki valahogy fölfogja, megértse, hogy a teológia centrumában az Úr Jézus Krisztus áll. És az ő személye, munkája, az evangélium, ez a, ahogy mondtam a múlt vasárnap is, az egész szíve a kereszténységnek. És ez, a teológia ez egy olyan tudomány, amelyben minden téma, mindegy, hogy miről beszélek, bűnről, az eszkatológiáról, jövőidőkről, vagy bármiről beszélünk, minden kapcsolatban áll ezzel a középponttal, mint a szívünkkel, minden testrészünk valahogy kapcsolatban áll. Ha valahol elkezdik valami biblia igazságot birizgálni, akkor rögtön már annak krisztológiai következményei vannak. Mindjárt az Krisztust érinti. És valahogy, testvérek, mindig arról van szó, hogy tulajdonképpen a sátán az, aki, ezt ki kell mondanunk, hogy a sátán az, aki elkezdi valahol a keresztény hitet támadni, valamelyik pontján, elkezdi ostromolni, hogy egy másik képet használják, azért, hogy valahogy a Krisztust, a Krisztus munkáját, a Krisztus evangéliumát megsemmisítse. Ő nem akarja, hogy ebbe a világba emberek higgyenek Jézusba, hogy kövessék Jézust, mint az üdvösségüknek a forrását, mint az üdvösségük megajándékozóját, mint az üdvösségüknek az árát. Nem akarja, hogy emberek dicsőítsék a Krisztust. Nem akarja, hogy emberek szeressék a Krisztust. Hogy értsék a Krisztust. Ezért akárhonnan mindig oda igyekszik, oda törekszik, hogy eltüntesse Krisztust, elhomályosítsa Krisztust, kiradírozza Krisztust az egyházból is. Az egyházból is, aminek éppen Krisztus az ura. Hát testvérek, síkra kell szállnunk az Isten igazsága mellett, a kijelentés, a kijelentett hit mellett, a bibliai hit mellett, mert ennek a centrumában Jézus áll, és ki kell állnunk ő mellette. Hála Istennek, most azt mondom nektek, hála Istennek, hogy voltak ezek a hitviták. Mert vannak ugyan olyan elemei ennek a történetnek, amikkel nem tudunk egyetérteni, nem tudunk azonosulni. Nem biztos, hogy tényleg egy hitvitát mondjuk mágiára küldéssel, meg vízbefolytással, meg egyebekkel kell lezárni. Sőt, biztos, hogy nem ezzel kell lezárni. De mégis, valahogyan testvérek, mégis mindig voltak olyan emberek, akik követték Pál apostolnak a Galata levélben írott szavait, aki ott azt írja, hogy mindent megtett azért, hogy az evangélium igazsága megmaradjon a számotokra. Így mondja, így fejezi ki magát. Mindent megtettem, ezért szálltam szembe a hamis atyafiakkal, akik belopóckodtak közénk. Mindent megtettem velük szemben azért, hogy az evangélium igazsága fennmaradjon a számotokra, hogy láshassátok, érthessétek, hihessétek, hogy követhessétek a Krisztust. És ne valami tév útra menjetek, és tévhit fogjai, rabjai legyetek. Hálát adhatunk testvérek, azt hiszem mi is mindazokért, akik síkra szálltak az egyház történelme során az evangéliumi hitér. Az evangélium hitéért. Akik olykor ugye úgy voltak, mint Pál is, hogy nem kímélték magukat, mint halálig. Akik az életüket, a vérüket adták ezért a célért, hogy az evangélium igazsága fönnmaradjon a számotokra. Nem tehetjük meg, hogy ezekről az emberekről elfeledkezünk, hogy ezeket nem becsüljük, hogy ezekért nem adunk hálát Istennek. Mert ha ők azt nem tették volna, amit tettek, akkor hozzánk soha nem jutott volna el a Krisztus igaz evangéliuma. Akkor nem tudnánk, hogy hogyan kell üdvözülni. Akkor nem tudnánk, hogy kit kell imádni. Nem tudnánk, hogy ki áll ennek a mindenségnek a centrumába. Akkor csak a sötétbe tapogatóznánk, mint azok az emberek, akik hitetlenül élnek. És nem tudják, hogy miért is éljenek, és hogy mi az életüknek az értelme. Mi tudhatjuk, testvérek, azért, hogy ezt megtudhassuk, ezért mások meghaltak. Ezért mások az életüket adták. Legyünk értük hálásak. Annyira szép, testvérek, az is, hogy mi ezek mellé, az emberek mellé odaállhatunk. Odaállhatunk melléjük. Igaz, hát nem tudunk fizikálisan melléjük állni, mert nincsenek már köztünk többnyire. De ha itt vannak, akkor is oda kell állni melléjük. Úgy, mint ahogy Pál apostol dicséri itt a filippibeli hívőket, hogy ti az én munkámban, az evangélium oltalmazásában és védelmezésében részes társaim lettetek. Velem együtt álltok ebben az ügyben, ebben a harcban, és az evangélium hitéért harcoltok, és bárcsak azt hallanám felőletek a továbbiakban is, mondja, hogy együtt, egy érzéssel, egy lélekkel viaskodtok az evangélium hitéért. Oda kellett állni, és oda is álltak ezek a filippibeli hívők, testvérek, kiálltak a szent tudomány mellett egy olyan korba, amikor ezért tényleg halálbüntetés járt. A római időkben, ebbe az időbe Pál apostol a Filippi levelet is börtönből írta, a római börtönéből írta, mert elkapták őt. Mert más urat hirdettek ezek a keresztények abban a világban, nem a császár urat. És más úr követésére és imádására írtak, és nem a császár istenségnek az imádására és követésére. És ezért felforgatóknak, politikai rendzavaróknak tartották őket. Ez életveszélyes dolog volt, testvérek, az evangélium mellett kiállni, és azt oltalmazni, és védelmezni. De ezek az emberek vállalták, odálltak Pál mellé, mint hogy nekünk is oda kell állni, Pál mellé, Calvin mellé, Luther mellé és a többiek mellé, akik egészen sorolhatnám a mai időkig, akik az evangélium a tiszta ige mellé odaállta. Egyszer úgy olvassátok át, testvéreim, a Jelenések könyvének a leveleit, ahol Isten megdicséri azokat a gyülekezeteket, ahol fölléptek a tévtanítás ellen, és elmarasztalja a 7 gyülekezetből azokat, akik nem tették meg. Az efézusi gyülekezetet például megdicséri, mert azt mondja, a nikolaiták cselekedeteid gyűlölöd. Ez egy tévtanító szekta volt. Az efézusi gyülekezet azt mondta, hogy veletek nem vállalunk közösséget, és teljesen jól tették. Panaszkodik ugyanakkor az Úr a pergámumi gyülekezet ellen, mert engedi, hogy tévtanítók beszéljenek a köreikben. Na hát azok az eleink testvéreim, akik tették a dolgukat, és az evangélium igazságának, az evangéliumi hit fennmaradásának érdekében oly nagy áldozatokat hoztak, ezekért az emberekért nekünk hálát kell adni. És nem értünk egyet azzal, amikor a római katolikus pápa, vagy éppen püspökök mondogatják, újra és újra előveszik ezt a nagy mondást, hogy a reformátorok megszaggatták Krisztus varratlan köntösét. Ez az egyház. Hát nem ők szaggatták meg a Krisztus varratlan köntösét, hanem azok, akik az evangéliumi hitet meghamisították, akikkel szembe kellett fordulni, mert amit mondtak és amit tanítottak, az nem biblikus. Mi nem valami gonosz embereket látunk ezekben a reformátorokban, hanem Isten evangéliumának a bajnokait. Mindig úgy van, testvérek, hogy az Úr népének a békességét és a szeretet egységét a tévtanítók zavarják meg. Ha nem volnának tévtanítók, állítom, olyan nagy békességben lenne az Isten népe. Ha nem gyűnnének mindig ilyen rendzavarok, akik új és új ötletekkel, meg nem tudom milyen Bibliától elvadult gondolatokkal állnak elő, az Isten népe olyan békességben lenne, mint a mennybe lesz majd egyszer. Lehet, hogy itt persze egy kis túlzás van ebben, amit mondok, mert sok gyengeségünk van, és lenne úgyis köztünk baj. De azért mégiscsak azt mondom, hogy a hívő emberek azok az Isten lelkétől megáldott emberek, akiknek a Biblia tekintélye, akikben van alázat is. És akik engedik, hogy tanítsák őket. Azért is emlékeztek a római levélbe Pál apostol a hívőket ártatlanoknak, mert olyan kis gyanútlanok, olyan kis jóhiszeműek. És nem arra gondolnak, hogy valaki biztos minket meg akar támadni, meg a Krisztus meg akarja támadni, amikor elkezd beszélni. De hát sajnos így van. Ezek mindig fölzavarják a hívők békességét, és akkor a hívő embereknek muszáj odaállni az evangélium ügye mellé. Hát testvérek, miért muszáj? Mi az oka ennek az ellenállásnak? Mi az oka ennek a hit vitának tulajdonképpen, ami kibontakozhat adott esetekbe? Az, hogy Isten azt mondta, hogy szálljunk síkra a hitér. Példákat adott elénk az apostolokba, a régi prófétákba. Dicséretet mond azoknak a Bibliában, akik ezt megteszik, és elmarasztalja azokat, akik ezt nem teszik meg. Szálljunk magunkba, testvérek, ebbe a dologba, és gondolkozzunk el ezen, hogy nem kell-e nekünk is tényleg akár a legszűkebb körünkbe, vagy akár szélesebb körbe is síkra szállni az evangélium hitéért adott esetben. És szólni mellette. És elhárítani a hamis gondolatokat, vagy téves vádakat, amiket rászórnak a Krisztusra. De nézzük a második pontot. A vitáknak a szükségességéről is szeretnék szólni. Ugye elsősorban szükségessé teszi ezeket a vitákat, ahogy mondtam is, Isten parancsa, de egy másik oldalról is megvilágíthatjuk ezt. Szükségessé teszi ezeket a hitvitákat az, hogy amikor ezek elcsitultak, amikor ezek elnémultak, az mindig oda vezetett, kivétel nélkül, testvéreim, a történelemben, mindig oda vezetett, hogy a szenteknek adatott drága hittan vagy evangélium eltorzult és megromlott. Viták nélkül az igaz hit eltorzul, sőt, előbb-utóbb kivész az egyházból is. Ez azonban egy nagyon súlyos dolog, testvérek. Ez egy láncreakciót indít el. Mert ha az egyháznak a hite, a hit rendszere, hogy így mondjam, hit tartalma megromlik, eltorzul, akkor megromlik az egyháznak az ige hirdetése is. Fölmennek a papok a szószékre, és elkezdenek össze-vissza beszélni. Ha a papok össze-vissza beszélnek, akkor az emberek, akik ott ücsörögnek, meg hallgatják az igét, azoknak a hite ugyancsak eltorzul, elváltozik. De ha megromlik a hívő embereknek a hite, akkor annak az egyenes következménye, hogy megromlik a kegyessége is, az erkölcsi értékrendje, ítélőképessége is eltorzul. És egyszerűen, testvérek, egy olyan romlás veszi kezdetét, amit sajnos ma látunk. Amit ma sajnos látunk az egész kereszténységbe. Amely kereszténység már egy jó ideje, több évtizede lemondott a hitvitákról. És egyszerűen elég volt egy pár évtized, vagy max. Egy évszázad, hogy a kereszténység, testvérek, már olyan romlásba esett, hogy nehéz rá szavakat találni. Amikor, tudjátok, ezeket nem akarom ismételgetni, amikor az egyházban magába a Bibliát veszik támadás alá, és a Bibliáról az egyházi emberek mondják azt, hogy nem Isten igéje. Hát mi hol tartunk? Csak benne bujkál valahol az Isten igéje. Néha előbukkan belőle az Isten igéje, de úgy önmagában nem Isten igéje, hanem a Biblia az csak egy emberi gondolatoknak a gyűjteménye, mondják, nem az ateisták, hanem a teológusok. A szószékről is ezt hirdetik sok helyen. Mit mondjunk, amikor Krisztus az egyházba úgy van már bemutatva, mint egy példa, egy erkölcsi példa. Kövessétek Jézus példáját. De nem beszélnek arról, hogy Jézus a megváltó, hogy ő neki meg kellett halni a kereszten azért, hogy Isten megbocsásson nekünk és elfogadjon minket, hogy a vérét kellett föláldoznia, hogy Isten bennünket ingyen szeressen és a társaságába fogadjon és megajándékozzon, már a földön is minden szükséges dologgal, de majd a mennybe is, az ő országába is részesíts. Hát ezért Krisztus fizetett, de hát erről ma már nem lehet beszélni. Krisztusból, a megváltóból csak egy ilyen erkölcsi példaképet csináltak, akik be lehet sorolni Buddha mellé, meg nem tudom én ki mellé. Hol tartunk, testvérek? Hol tartunk, amikor az egyházakban olyan dolgok történik, hogy az egyház áll oda a legliberálisabb neomarxista eszmék mellé, mint támogatója? Egy csomó egyháztestvérek már a zöld ideológiát vallja Németországban, meg egész Európában találunk, sőt Amerikában is. Itt még Magyarországon talán nem tartunk itt. Fontosabb nekik a környezetvédelem, mint az Istennek az igéje. Nem beszélek a homoszexuálisokról és a leszbikusokról való egyházi viszonyulásról. Most már papok is lehetnek, lelkészek is lehetnek. Templomba áldást adnak reájuk. Összeesketik őket. Hol tartunk, testvérek? Tudom, hogy tényleg komoly probléma ez az utóbbi probléma. És ezzel kell foglalkozni, de az egyháznak nem az a dolga, hogy ezt szentesítse. Hát lehetne sorolni, testvérek. Ha kivész a vita, a hitvita az egyházból, akkor ez ide vezet. A gyülekezet is megromlik, az egyház is megromlik, és minden megromlik, testvérek. Nagyon is szükséges, hogy az egyházban az Isten kijelentése, a Biblia, és a belőle eredő szent kegyesség, Isten tisztelet, az egyháznak az üzenete körül valamiféle vita legyen, érdemleges vita. És még azon se kell csodálkozni, hogy ennek során olykor feszültségek vannak, meg ennek során olykor még szakadásokra is sor kerülhet. Hála Istennek, testvérek, hogy nem csak régen, hanem ma is szükséges engedni ezeknek az isteni felszólításoknak, és szükséges síkra szállnunk, amikor az evangéliumot, a hitet valaki megtámadja. Szükséges dolog, mert különben nagy baj történik. Egyébként ezt a saját kis környezetünkbe is átéljük. Ha valaki körülöttünk például elkezd össze-vissza beszélni a keresztény hitről, látszik, hogy nem érti a Bibliát az illető. Nem tudja, hogy kicsoda Jézus, hogy miért jött, miért halt, meg semmit nem tud. És mi némák vagyunk, testvérek, akkor a szegény embert meghagyjuk a tévejgésében, és szolgáltuk mi magunk azt, hogy az illető elkárhozzon. Egy boldogtalan földi élet után egy boldogtalan örök életbe jusson. A romlását segítjük elő a némaságunkkal. Nem arról van szó, hogy rögtön nagy vitába kell keveredni valakivel, de ha némánt hallgatunk, és nem mondunk szeretettel néhány szót az ilyen embernek, akkor nagy bajt okozunk az ő saját életébe. Kell, hogy beszéljünk, és ha kell, hitvitát folytassunk az illetővel, elmondjuk neki, hogy mit köszönhetünk Krisztusnak, hogy miért kell hinni Jézusban, hogy miért hiszünk mi Jézusban. Mi ennek az egésznek az alapja, mi az értelme az egésznek. Tehát a nagy veszély, testvérek, egyfelől a hitvitáknak eltüntetése. Persze az éremnek van egy másik oldala is, amire itt csak utalni akarok. Az is baj, ha valaki a kákán is csomót keresve minden lényegtelen dologból vitát szül. Ez se jó. Tudnunk kell azt, testvérek, hogy hol van a határ, hogy na most szólnom kell, és vannak dolgok, amik olyan dolgok, ami nem kell megszólalni. Most nem fogok senkivel vitát szítani arról, hogy a keresztséget így kell kiszolgáltatni, hogy ma szolgáltattuk ki, vagy úgy, hogy a baptisták szolgáltatják ki. Azért nem fogok vele vitatkozni, mert a Bibliából ezt nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy melyik mód a helyes. Az ilyen dolgokban szabadság van. Vannak más ilyen dolgok is, amikor lényegtelen, mert nem az, hogy vitába keveredjünk, és akkor egymás haját tépjük, meg nem tudom, szőrszál hasogató, nem tudom, mibe folyjunk bele. Ez nem erről van szó. Ezt el kell utasítani. De hogyha a testvérek arról van szó, hogy a Biblia szívét, az evangélium lényegét támadás éri valahonnan, akkor ott mégiscsak szólnunk kell. Mert erre kötelez minket Isten, és ha nem szólunk, akkor baj lesz. Az illetőnek, vagy másoknak, vagy a közösségünknek baja lesz. Harmadszor egy pár gondolatot engedjetek még meg a vitáknak a módjáról. A hitvitáknak a módjára utaltam, hogy az olykor nem olyan módon zajlottak, ugye, ahogy Isten szerint való lett volna. De voltak olyan hitviták, ahol meg tudták tartani azért a bibliai mértéket az eleink is, meg hát kortársaink is, és nem estek egymás torkának. Az biztos, testvérek, hogy nem az a cél, hogy itt egymás torkának esünk, és elkezdjünk személyeskedni, hanem az, hogy valóságos szeretetbe képviseljük az igei álláspontot. Türelemmel intsük az ellenszegülőket, hát ha adna nekik Isten megtérést, imádkozzunk értük és magunkért is, hogyha már nincs megoldás, akkor más megoldás, akkor könnyek közt vállalni kell az esetleges szakadást is. De a szent cél, tudnélik, hogy az evangélium igazsága fönnmaradjon, nem enged meg nekünk válogatás nélkül minden eszköznek a használatát. Manapság, testvérek, sokszor így az interneten, hogyha valaki belelát ebbe a világba, Vannak emberek, ahol viták bontakoznak, és olyan alpári stílusban, ez mondjuk nem csak hitviták esetében, hanem egyéb viták esetében is megfigyelhető az interneten, a hozzászólások világában, hogy egyszerűen alpáribbnál alpáribb dolgokat vagdosnak egymás fejéhez az emberek. Már rég nem arról van szó, ami a téma, hanem teljesen más irányba mentek. De sokszor ez így van a hitvitákban is. Nem szabad ebbe a játékba belemenni, testvérek. Figyelnünk kell arra, hogy mi ott álljunk, és az Úr előtt, és az ige igazságát, a Krisztus igazságát bátran, határozottan képviseljük, de ne menjünk bele ilyen vagdalkozásba. Szeretetben mondani az igazságot. Segítsen bennünket ebbe az Úr, testvérek, hogy akár családi körbe, vagy munkahelyi körbe is ne ragadjon el bennünket az indulat, ha valaki mást hisz, vagy mást mond. Tudom, ezt nagyon jó, nekem nagyon sokat kell ezzel küzdeni, de előfordulod másokkal is. Hogy sokat kell küzdenünk azzal, hogy ne úgy mondjuk azt, amit a jó, ami a helyes, ami az igaz, ahogy nem kéne mondani. Hát segítsen bennünket az Úr, és bocsássa meg, amikor tévedtünk, vagy megbuktunk ebbe a dologba, ebbe az ügybe. Segítsen minket az Úr, hogy olyan krisztusi módon, olyan, ahogy az apostolok is tették, határozottan, világosan az igazságot mondjuk, de mégis szeretetbe mondjuk. Nem engedve semmit az evangélium igazságából. Az utolsó pontra is azért szálljunk egy pár mondatot a viták, hitvitáknak a céljára. A cél, testvéreim, itt soha nem a személyes dicsőség elérése. Sokszor vádolnak engem is, meg más embereket is, akik kiállnak szeretetbe az igazság mellett, vagy legalábbis erre igyekszünk, hogy a magunk dicsőségéért küszködünk mi. Akarunk lenni valakik, hát nem akarunk lenni senkik. Nem az a célom, és nem lehet az a célunk, hogy én megdicsőjük a hitvita során. Hogy lássák meg, hogy milyen okos vagyok én, hogy milyen művelt vagyok én, hogy teológiailag milyen széles látókörű vagyok én, és az emberek leborulva adózzanak nekem. Nem ez a cél. Nem cél a másiknak a rágalmazása, a tisztátalan eszközökkel való megszégyenítése, a lejáratása, a nevetségessé tételesen. Nem ez a cél. Akik testvérek magukért, meg a másiknak a lejáratásáért küszködnek, azok testvéreim nem keresztjének, azok vagy legalábbis nagyon megtévedt keresztjének. De legtöbbször az a gyanúm, hogy nem is keresztjének. Optimális esetben, testvérek, a célunk az, amit az apostol mondott. A Galata levél második részében, a 4.-5. versben mondja, a cél, hogy felragyogjon a tiszta hit, és megmaradjon a világban az evangéliumnak az igazsága. Azt mondja Pál, én is ezért harcolok, ti is, drága Filippi beliek, ti is ezért harcoltatok velem együtt. Ez a cél, testvérek, hogy felragyogjon a gyülekezetben, az egyházban, a világban a Krisztus evangélium, és azon keresztül Isten dicsősége. Az emberek meglássák a Krisztust, megértsék, hogy miért jött Jézus erre a földre, hogy miért halt meg, miért támad fel, hol van most, mit kíván tőlünk, mit parancsol nekünk, mi lesz majd, amikor visszajön. Hogy meg kell állnunk előtt, hogy egyáltalán értsük ezeket a dolgokat, és higgyük is a Krisztust, saját személyes megváltónknak és életünk urának, meghódoljunk előtt, és magasztaljuk őt. Ez a cél, testvérek. És nem szabad megengedni, hogy ez a cél elhomályosuljon soha a szemünk előtt. Az Úrért kell síkra szállnunk. Ugye így kiáltottak annak idején a Gedeon szolgái is, karcosai is a Gilboa hegyén. Az Úrért és Gedeonért. Hát első az Úr. Az egy csata volt, egy fizikai csata volt. Az Úrért és Gedeonért, a fővezérért. Hát nekünk az Úrért, Jézus Krisztusért, mert ő a cél és ő a fővezér. Ő érte kell síkra szállnunk, és így Isten dicsőségért fogunk küzdeni. Nos, hitviták. Ez a mai témánk, erről gondolkodtunk egy kicsit, erről beszéltünk. Hát segítsen bennünket az Úr, testvérek, hogy megértsük, hogy ez bizony szükséges dolog. Segítsen megérteni, hogy miért is szükséges ez a dolog. Segítsen látni az Úr, hogy ennek van helyes módja, és van helyes célja. És segítsen bennünket az Úr, hogy tőle jövő bölcsességgel, szeretettel tudjuk ezt a kötelességünket mi is teljesíteni a magunk helyén, a magunk környezetébe. És támogassuk mindazokat mindig, akik az evangéliumért síkra szállnak körülöttünk. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te lelked által oly nagy bölcsességet adtál az apostoloknak annak idején, és ezt le is írták. És köszönjük néked, hogy általuk hívtál bennünket is arra, hogy védjük a te ügyedet. Ó, Úrunk, te biztosan meg tudod védeni önmagadat, és nem szorulsz rá embereknek a védelmére, de mégis te sok-sok dolgot ebbe a világba eszközök által végzel el. És hiszük, hogy vannak olyan eszközeid, akiket arra szántál, hogy védjék a te igédet, védjék az evangéliumot. És köszönjük néked, hogy nem csak a régi időkben voltak ilyenek, hanem ma is vannak. Sőt, azt akarod, hogy mi is ilyen emberek legyünk. Akik annyira szeretünk téged, hogy síkra szállunk érted. Akik annyira fontosnak tartunk téged, hogy nem engedhetjük, hogy támadjanak, hogy elsöpörjenek, hogy lesöpörjenek. Köszönjük néked, hogy magadhoz vonsz bennünket külön-külön, hogy lássuk a te dicsőségedet és fenségedet, és lássuk a te hatalmadat, lássuk a te szentségedet, lássuk a te szeretetedet, lássuk a te jelentőségedet. Kérünk téged, hogy amit nem értünk, azt te értesd velünk. Az, hogy tudjunk téged imádni, tudjunk téged csodálni, tudjunk téged követni gyermeki bizalommal, és tudjunk érted azután síkra szállni. Ó, könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne a mi kezünkön kallódjon el az evangélium igazsága. Segíts, hogy ebbe a világba legyünk mi azok, akik a munkahelyen, a családunkban, a környezetünkben képviseljük az evangélium igazságát. Akik síkra tudunk szállni érte, mert értjük, mert ismerjük, mert szeretjük. Segíts bennünket, Urunk, hogy megmaradjon a következő nemzedéknek is az ige igazsága, a kijelentés igazságai. Hadd, hogy tovább tudjuk ezt adni gyerekeinknek, unokáinknak. Segíts, hogy tőlünk ezt hallják, a tiszta ígét, és nem mást. Köszönjük néked, hogy odaszállhatjuk magunkat erre a feladatra. Segíts bennünket, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor szerinted való módon tudjuk képviselni az igét, az evangéliumot. Szeretetben mondjuk az igazságot. Határozottan, világosan tudjunk beszélni, de mégis alázattal. Kérünk, adj nekünk ehhez bölcsességet, és te tégy erre képessé bennünket. Köszönjük néked a mai útmutatásodat, köszönjük néked a megkeresztelt kisfiút, kérünk áld meg családját, áld meg keresztszüleit, áld meg az egész rokonságot, attól, hogy tényleg tudjanak ünnepelni téged, és benned tudjanak örvendezni. Kérünk, hordozd betegeinket, otthon vagy kórházakban szenvedő testvéreinket, légy közel hozzájuk, adj nekik békességet, gyógyulást, ha úgy akarod, vondd az ő szívüket te magadhoz. Kérünk téged arra, hogy áld meg népünket, hazánkat, áld meg vezetőinket, Urunk, bölcsességgel, a nép iránti szeretettel. Könyörülj meg és távoztass el fölülünk és közülünk minden hamisságot és minden gonoszságot cselekvő embert. Segíts, hogy ez a nép téged magasztaló nép lehessen, minél előbb, minél inkább. Köszönjük néked, hogy esedezésünket meghallgatod, Krisztusunk nagy nevéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy jövő héten kedden bibliaórát tartunk, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A mai témát beszélhetjük egy kicsit tovább, és mélyíthetjük el szívünkben, megosztva egymással ezzel kapcsolatos gondolatainkat, kérdéseinket. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap úrvacsoroztás lesz. Az Úrnak szent asztalát megterítjük, akik jönnek, készüljenek erre az ünnepre, és készítsék a szívüket is az Úr Jézussal való találkozásra. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy most Isten tisztelet után a jövő heti gyülekezeti hetünk résztvevőit egy rövid megbeszélésre itt az urasztalánál várja Lupsa György presbiter testvérünk. Tehát ne szaladjanak el, akik jönnek a jövő héten Mórra, hanem jöjjenek ide egy kicsit még pár szót váltsunk egymással a szükséges tudnivalókról és dolgokról. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.